Sziasztok, ez itt a Karanténkasz 87. epizódja 46 évvel azután, hogy Martina Navratilova lelépett Csehszlovákiából, miután az elődöntőben a US Open-en kikapott Chris Evertől. Attila is lelépett egy pár hétre, de visszatért közénk most, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Hello Attila, hogy vagy?
Hello Galuska, köszönöm szépen.
Mikrofonba beszélj, légy szíves, ettől elszoktál a hetek alatt.
Abszolút, ez így van. Összességében jól, köszönöm szépen. De...
Na mi történt? Meséljé. Nagyon le vagy barnulva, nem?
Ez nem. Figyelj, a nyaralás második fele az arról szólt, hogy hogyan szervezzünk szabadidős programokat a Balaton vízen nélkül, mert abban már nem lehetett nagyon belemenni. Jól sikerült. Hétvégén erre még rájött egy halászléfőző verseny most, az is jó.
Nyerté?
Ha?
Mit?
Megnyert.
Hát a... Plusz 6 kilót.
De azt te főzted?
Nem, hát én csak segéd voltam, fogalmazunk így.
De az mit jelent? Tehát, hogy így félreállítottak, hogy ne nyúljál nem, bele, nem, így áll nyugodtan?
Szúsév.
Alsó hangon...
Szúsév!
Alsó hangon 50 fej hagymát meg kellett pucolni például, így indult.
Meg... Könnyezős pucolós vagy, vagy nem?
Nem.
Attila.
Basszus.
Védőszemüvegbe csinálja. Ja. Na, itt van velünk Szabó Máté, és hello Máté. Mikor jönnek hello, a szigetelés szerelők?
Elméletileg egy óra múlva, úgyhogy addig körülbelül egy óráig leszek itt a podcastben.
Jól van, akkor majd az érdekesebb témákat utána fogjuk időzíteni. Itt van Barta Zoli is. Hello, Zoli.
Hello.
Hogy vagy, csillagom? Nagyon bőbeszédű vagy ma.
Hát most ilyen sok dolgom lenne, mert így lemaradtam az elmúlt két napban a nagy pénzrablás új évadjáról. Most 17 percet már néztem az első részből. Aludnom is kellene, éhes is vagyok, nem sokára megyek majd be, úgyhogy van dolog, meg lesz dolog bőven, de el vagyok, köszönöm.
Hogy érez...
Galuska, hogy vagy?
Remekül, köszönöm szépen, nem mondanám, hogy kialudtam magam, de hogy érez valami motivációt, én itt leszek, amikor te megjössz, úgyhogy mehetünk a kútra.
Jó.
Jó. És itt van velünk Ádám is, hello Ádi.
Sziasztok.
Na végre valami kocsmás köszönés jött újra elő. Már nagyon hiányzott az utóbbi időben. Kicsit halk vagy, húz bele magadba.
Igen, várjál, és hogyha közelebb dugom az arcomba a mikrofont, ahhoz mit szóltok?
Ja, hogy dobtál egy Attillát, jól van. De ez így sokat segít.
Én tekergettem itt a utóbbi adásokat hallgatva, itt a gaint a saját kis cuccomon, aztán lehet, hogy az lett vissza túlságosan is a hangerőből, viszont cserébe talán nem fog recsegni, mint az állat.
Ne is recsegj. És itt van.
Maximum egy picit visszhangozni. Bocs.
Na.
Én nem hallom visszhangosnak az Ádámot, de technikai rovatunk.
Picit én is.
Igen? Lehet, mert az, itt ülök a nappaliban, aztán ez a legkevésbé podcast rögzítésre alkalmas pontja valószínűleg az épületnek, de...
Ugye a szigetelés fontos.
Felhívás
fejemre hozom mindjárt a köntösömet.
Ha esetleg van tojásos dobozotok üres, akkor küldjétek el Ádámnak, a címe pedig 11. kerület.
Két-három évig gyűjtöttem őket, hogyha esetleg egyszer majd szükség lenne rá, hogy ilyen helyiséget kialakítsak egy lakásban, akkor ezek legyenek. Aztán amikor költöztünk, akkor az összeset kihajtottam a fenébe, aztán rájöttem, hogy kár volt.
Valójában költözni azért jó, mert a dolgait háromnegyedét kidobálhatod.
Egyébként igen.
Rám férne. És itt van Fülöp Marci is, hello, nagyon mosolyogsz, mi van?
Sziasztok! Ja, semmi különös, minden nagyon...
Elképzelhet, hogy tojásos dobozza a tapétát.
Ja, én ezt akartam kérdezni, hogy az mire jó?
Mit... Hát hangszigetelésre.
Tojásos doboz?
Igen. Voltam már ilyen stúdióhelyiségben, ahol...
Igen. Csak azt nem tudtam, hogy az...
Ha nem az a szürke szivacs van, akkor azt olcsón tojásos dobozba...
Na, azt nem tudtam, hogy az is funkcionált így.
Na viszont, ha láttál már ilyet, akkor mit gondoltál, miért van ott?
Nem, én azt tudtam, hogy az a szivacs az hangszigetelésre van.
De a tojásos dobozt. Ha
azt olyat nem láttam.
Ja, olyat nem láttam.
Olyat nem láttam.
Ez amatőr zenekarok próbafülkébe van általában.
Én még emlékszem meg olyan profina gondol stúdióra is, ahol komolyabb dokumentumfilmek meg hasonlók készültek, és ott is így volt berendezve a hangszoba. Úgyhogy...
Sejtettem, hogy valami ilyesmit, csak nem voltam ennek biztos.
Na, Navratilovával jöttem, aki lelépett Csehszlovákiából, hogy az Egyesült Államokban jobb élete legyen, viszont Marci, te most alámondtál valamit, amit ha minden igaz, akkor a nézők valamikor kedd délután láthatnak majd nálunk. Ez a Hope Cup című dokumentumfilm, ez miről szólt? Már kötődik talán ehhez a témához.
Ez egy nagyon-nagyon érdekes és megindító dokumentumfilm. Mindenkinek szerintem érdemes megnézni. Arról szól, hogy van egy kezdeményezés Angliában a alapvetően az online térben zajló ilyen gyűlöletkeltés ellen, ez bár ennek van ilyen rasszista formája, de minden más is, és ezt a BT, illetve az UEFA közösen szervezett egy ilyen Hope Cup nevű eseményt, amin igazából gyerekek gyűltek össze, fociztak egyet, a Rio Ferdinand volt az egyik arca az eseménynek, Joe Cole, meg tényleg több ismert futballista vagy ex-futballista is megszólalt, és egyébként nagyon-nagyon érdekes interjúk vannak benne, szomorúak, vidámak, úgyhogy érdemes megnézni, meg egyébként tényleg kifejezetten szórakoztató részei is vannak, például amikor fociznak a gyerekek, meg sokat lehet tanulni benne, meg úgy empátiára tanítja az embert, biztos van, akinek erre szüksége van, úgyhogy nézzék meg.
Nem tudom, hogy mire célzol egyébként, de majd hamarosan erre talán visszatérünk, de akkor abban mellé lőttem, hogy itt nem menekültekről van szó, akik...
Nem ez a központi téma, de van olyan is benne, tehát vannak menekültek is, akik Angliába telepedtek le, és arról beszélnek, hogy őket milyen atrocitások érték. Nem ez a fő csapás irány, de ez is benne van.
Vajon ezek a mindenféle elnyomó országokból való szökések mikor érhetnek véget? Mert annak idején azt gondolhatta volna bárki, hogy amikor a Szovjetunió felbomlik, akkor ez valahogy véget ér, de egyelőre nem történt meg. Lásd, például a legutóbbi olimpia, ahol egy fehér orosz atléta úgy gondolta, hogy talán jobb neki, ha nem tér haza. Tényleg, Attila, olvastál te róla valamit, hogy mi lett vele?
Kérdés, hogy például azt gondolnánk, hogy mondjuk jelenleg akár már ezekben az országokban is, vagy mondjuk a szovjet utódállamokban kevésbé merülhet fel ez a kérdés, és akkor ezek a szituációk józanítanak ki szerintem mindenkit ezzel kapcsolatban, hogy hát de, sőt, tehát hogy ilyen is aktuálisak ezek a történetek még merre felé is.
Ugye ez már a Lukasenka által, hát hogy fog, elcsalt, az egy jó kifejezés, vagy lehet annál erősebbet is használni?
Kétes befejezésű, vagy nem tudom. Ugye mi a helyes kifejezés ezzel kapcsolatban. Nem tudom, politikailag korrekt kifejezés.
Igen, de ott már ugye az első körnél voltak sportolók, akik a sitten végezték, és ugye most volt az olimpián a menekülés. Az ott egyébként nem láttam semmi hírt, az is igaz, hogy nem is kerestem, tehát szemben nem jött velem hír, hogy mi történt vele, de nyilván ez az elmúlt most már mennyi, több mint 60 évben, vagy 70 évben, de nagyon-nagyon sok olyan példát láttunk, akár csak a magyar sportból is, amikor hát valaki kényszerből kellett, hogy hazát váltson.
Kubai boxolók lelépnek még?
Bizony. Persze. Sőt, hát nem csak boxolók, tudunk.
Baseball játékosok.
Ott az öböl Miami-nál az átúszásra, át gumicsónakázásra tökéletesen alkalmas. Tehát lépnek le.
Igen, focistát is tudok egyébként.
Az a legdurvább. Tehát kézilabdázók is ugye a mai napig, azért ez egy aktuális történet szintén.
Focista is van.
Igen, talán egyszer olvastam, hogy a 84-es Los Angeles-i olimpián a kubai csapat 64%-a nem tért vissza Kubába. Ez egy szép arány.
Viszonylag alacsony, hogy ott szaladták volna szerintem.
Jó város, jó ország marketing, és ország imás, hogyha mindenki inkább ott hagyja.
Hát figyelj, lehet, hogy megnézték Al Pacino-val a sebhelyes arcot, és aztán látták, hogy húha, hát ott akkor kisbarátaimat a kezembe véve tudok karriert építeni.
De mondjuk, tehát az nagyon durva, hogy hát ugye nekem egyébként valamilyen szinten Carlos Perez jutott így eszembe, aki azt hiszem 3 évet tölthetett volna Magyarországon, és vissza kellett volna utazni a Kubába is, és ő is inkább itt maradt Magyarországon, aminek mi nagyon hálás lehet minden magyar szurkoló azért, mert azok a két lábról eleresztett átlövések szerintem még a mai napig könnyeket csalnak a szurkolók szemébe, de hogy most, ahogy eszembe jutott a Charlie, egy ilyen interjú, régebbi interjút találtam vele, hogy talán azt mondta, hogy ha kint valaki úgymond papíron profi sportoló, akkor abból ő kézilabdázóként nem tudott volna Kubában megélni. És nyilván ez már egy lényegesen nagyobb lépés az, hogyha valaki ezután eljön Veszprémbe, és jó életet tud a családjának teremteni.
Hát és azért ezzel kapcsolatban megnézhetjük azt egyébként, hogy hány európai kubai kézilabdás van, ha már ezt hoztad, és egyébként a kubai férfi kézilabda válogatott, mint olyan, meg különösebben nem létezik, vagy legalábbis nem tartják számon. Tehát azért egy olyan csapata lenne évtizedek óta a kubai válogatottnak, hogyha nem jött volna el onnan a kubaiak, most gondolatunk a magyarországi kubaiakra, a portugál kubaiakra, hogy azért ott lennének a világélmezőnyében, ez egészen biztos.
De figyelj, Bahreinben is vannak már kubaiak, nem Zoli?
Bahreinben? Azt mondtad?
Aha.
Nem tudom.
Valami nekem az egyik, hogy mintha már ott is megjelentek volna.
Katari kubaiak, meg a katari...
Bocsánat, igen, érhetettem meg, bocsánat, Katart akartam mondani, igen.
Katar is egy vonzó élet.
Ott azért vannak.
No, nem tudom, milyen ott szaladták a Magyarország-Anglia mérkőzés előtt a magyar győzelmet, de aki arra tett, az elvesztette pénzét. Mit láttatok ezen a meccsen? Akár az első félidőben, mert azért elég komoly különbség volt az első félidő és a második között eredményben legalábbis.
Az eredményesség tekintetében volt ott a különbség.
Igen, játékképe alapján az volt az érdekes, hogy azon a feeden, ahol ami olyan, mint mondjuk úgy lehet a legkönnyebben elképzelni, mint az NFL Red Zone, ahol összegyűjtik a helyzeteket, meg azokat a szituációkat, amik érdekesek lehetnek.
Az első fél... vágik az összefoglalónkat.
Igen, abból az első fél időből konkrétan egy vagy két jelenet érkezett, és az egyik az volt, amikor Szoboszlai föllőtte a legújabb műholdat, annyira fölé rúgta, a másikra meg már nem is emlékszem.
Nem volt az annyira.
A műhold fölrúgás az a második szabadrúgása volt. Az első fél időben az nem volt messze.
Ez egy kisebb műhold, alacsony pályán keringő.
Minek hívják a magyar műholdat? Masa vagy?
Sputnik.
Maszat.
Sputnik.
Viccelt.
Miről beszélsz? Na, úgyhogy milyen volt az a meccs? És most első körben kizárólag a meccsről beszéljünk. Mert aztán lesznek majd még mellékzöngéi is. Nem is kevés.
Hát figyelj, megmutatta azt, hogy nagyjából mik a határai ennek a magyar válogatottnak. Olyan szempontból, hogy az a taktika, amit választottunk meg, ami mellé letette, tényleg a garázs most már ugye jó ideje, Marco Rossi, az annak mik a hiányosságai, és mik... Tehát amennyire jól működött a nyáron, annyira mondott csődött tulajdonképpen itt a második fél időben, de azért azt is hozzá kell tennünk, hogy ez az angol válogatott nem véletlenül játszott EB-döntőt. Tehát igen, ez az angol válogatott jobb volt azoknál a csapatoknál is, amelyeket mi itt vendégül láttunk, vagy akár még a németek is, akikhez meg ellátogattunk ugye itt a csoportkör végén az EB-n.
Galuska, hogy hívják? A Super Bowl-ba volt ilyen Super Bowl másnaposság, vagy hogy hívják azt, aki csapat elveszti a Super Bowl? Elveszti a Super Bowl-t, a következő szóval nem nagy jut be a rájátszásba, ugye?
Igen. Ez, hát angolul Super Bowl hangover, de stimmel.
Na, ha belegondolsz abba, hogy 2016-os EB, megünnepelve, tök jók voltunk, 8-at döntő. Utána Ben Stork rövid úton ki lett paterolva, mert többek között egy Andorra elleni vereségbe sikerült belefutni. Most megint ugyanaz van, hogy az EB óta nem nagyon vagyunk észnél, tehát pillanatilag ugye két meccs, 0-5 a gólkülönbség. Anglia és Albánia ellen. Ugyanakkor mind a két kontinens torna előtt nagyon-nagyon lehetett látni, hogy a adott szövetségi kapitány az egy hónapig dolgozhatott együtt az embereivel, és föl tudta őket úgy készíteni, hogy készen álljanak egy EB-re. Most két nap felkészülésből mentek neki ezeknek a meccseknek. Ez azért valahol mást is minősít, azt gondolom.
És nyilván azt is hozzá kell tenni, hogy azért fontos részeken változott ez a csapat. Tehát mondjuk itt a védelem jobb oldala az ugye teljesen más volt, mint amit az Európa-bajnokságon láttunk.
Egy-kettő, azért volt bent olyan húzás mondjuk a tegnapi meccsen, hogy Szoboszlai Dominik szerintem életében először játszott olyan poszton. A válogatottban biztos, de szerintem a Salzburg meg a Lipcsében sem nagyon futballozott annyira elő, mint ahol tegnap.
Én annyiban egyébként egy kicsit megvédeném a válogatottat, hogy ez a két meccs, ugye kezdve az angolok elleni meccsel, a magyar válogatott az szélsőséges. Tehát bravúr pontokat szerzett az EB-n Franciaország és Németország ellen. Az nem a realitás. És az angolok ellen kikapni 4-0-ra ilyen játéka sem a realitás. Tehát valahol a kettő között van szerintem a reális teljesítménye ennek a csapatnak, de nekünk nem az angol válogatottat kell megverni ebben a csoportban, meg egyébként sem. Nem kell kikapni 4-0-ra, meg lehet ennél jobban játszani, de szerintem az tök mindegy. Az angolok meg fogják verni valószínűleg az összes többi csapatot is, abban kell reménykedni, hogy senki nem szerez meglepetéspontot ellenük, szerintem az lényegtelen. Innentől kezdve, hogy mit játszunk Anglia ellen. Az albánok egy olyan csapat, akik névre, hogy Albánia, nagyon rosszul cseng. Nagyon rossz, vagy tehát olyan értelemben, hogy egy lesajnált csapat. De egyébként valaki végignéz a keretükön, a kezdőjükön, tele vannak szériá játékosokkal, gyakorlatilag egy fél kezdőt, de lehet, hogy annál többet is ki tudnak állítani top bajnokságban játszó játékosokból. Nyilván Albániát meg kell és meg lehet verni, de én azt gondolom, hogy Albánia fog még pontot szerezni Lengyelország ellen is adott esetben, bár ugye a lengyel-albán az egy viszonylag egyoldalú végeredményt hozó meccs volt. Szerintem itt azért ennél lehet, tehát még azért nem kell eltemetni ezt a csapatot, az albánok ellen nem kell már kikapni. Az angol meccset meg el kell felejteni, legalábbis a mérkőzés alakulása szempontjából, a mellesleg, amik történtek, arról meg lehet beszélni, de szerintem...
Szerintem senki sem az eredményeket kéri itt számon, hanem az, hogy hogyan futballoztunk.
És itt jön az izgalmas kérdés, bocsánat, mert tényleg abszolút nagyjából egyet tudok érteni ezzel, amit Marci mondott itt az előzőekben. Nem feltétlenül lehet még akár a magyar válogatott számára az sem elvárás, hogy nekünk mindenképpen meg kell vernünk az albánokat az eddig mutatottak alapján. Hogyha már megnézzük mondjuk azt, hogy kik játszottak mondjuk elől az angol meccsen, akkor viszont felmerül joggal az emberben egy olyan kérdés, hogy azért mégiscsak olyan játékosok voltak ott a támadósorban, akár Szalai, akár Szoboszlai, akár Salai, akik ugye nem is olyan régen a Bundesligában azért gólokat szereztek, akár még nagyon komoly csapatok ellen is, hogy kicsit jobb kiszolgálással, ugye mire mehetnének akár ezek a játékosok ilyen szinten is. És nem is biztos, hogy ez a jó megfogalmazás ezzel kapcsolatban, csak az, hogy a játékunk az abszolút elengedte annak az esélyét is, hogy mi kezdeményező módon megpróbáljuk bárkire is ráerőltetni az akaratunkat. És az Anglia ellen, meg az ilyen csapatok ellen, akikkel az EB-n játszottunk, mi nagyjából rendben is van, csak pont például ezen az albán meccsen jött az ki, hogy igen, ez már egy olyan helyzet volt, és kicsit itt hajaz arra is, amit a Fradinál tapasztaltunk, ugye a BL selejtezőjében, amikor hátrányba került, hogy amikor már nekünk kellene valakire ráerőltetni az akaratunkat, akkor az már nem nagyon tud megvalósulni, és én nem vagyok benne biztos, hogy ehhez egyébként ne lenne meg nekünk a játékos keretünk, egy Albánia elleni mérkőzésen mindenképpen.
Én két dolgot szeretnék mondani, bocsánat. Nagyjából már elmondtátok a véleményemet, tehát majdnem teljesen egyetértek Marcival. Nekem is beugrott a Fradi, de inkább a Fradival kapcsolatos érzést. Én is azt mondanám, hogy most ezt az angol meccset vegyük ki. Mondjuk én félszemmel néztem, mert mind a kettő alatt közvetítettem, de hogy ez az angol válogatott jobb.
Egy kis kulisszatitok.
Véletlenül ott ment mellettem a
inkább csak sajnáltatja magát, hogy mennyit dolgozik.
Egyáltalán nem. És én azt mondanám, hogy azok ellen a csapatok ellen, ahol, vagy amelyek ellen nyernünk kellene, mint például most az albán meccs, egész egyszerűen olyan szinten nélkülözhetetlen Szalai Ádám személye a pályán, a játéka is, és a maga az ember is, hogy nélküle borzasztóan nehéz, és én amennyit láttam, a második félidőt láttam az albánok ellen teljesen, ott azért picit olykor-olykor az elveszettséget véltem én felfedezni a játékosokon, ami megvan akkor, hogyha van Szalai, hogy felívelt labdáknál labdatartás, tudja 5-10 másodpercig tartani, amíg jön a segítség. Én azt hiszem, hogy Szalai Ádámmal és Szalai Ádám nélkül két majdhogy nem teljesen más válogatottat látunk.
De ez igazából viszont valahol tényleg edzői kérdés is, és tehát az nem lehet válasz ezekre a kérdésekre, hogy egy játékos hiányzik, és akkor összedől azonnal a játék. Tehát az bármikor előfordulhat, hogy Szalai megsérül, nem tud a csapat rendelkezésére állni, és akkor érted, egyből meg vagyunk lőve. Megint nem kell tényleg evidenciának venni azt, hogy a magyar válogatottnak le kell győzni Albániát, de hogyha tényleg meg akarjuk célozni a továbbjutást ebből a csoportból, akkor nyilván a visszavágón erre mindenképpen szükség lett volna, hogy legalább értett pontot szerezzünk egy ilyen meccsen.
De egyébként most, ha belegondoltok így...
Nem, bocsánat, csak azt akartam mondani, tehát az elég egyértelműen kitűnik, hogy nem volt igazából reális tervünk azzal kapcsolatban, hogy miként lehet Ádámot helyettesíteni, és nem személy szerint, hanem játékban, valami mással, mert azt meg nem tudjuk megvalósítani mással jelen pillanatban. Nincs még egy magyar csatár, aki ezt a feladatot ilyen szinten meg tudja oldani, mint Ádám.
Az a baj, hogy nincs még egy magyar csatár. Tehát én itt zárnám le ezt a mondatot. Nem.
Ilyen típusú csatár nincs, mert hát, néznek, figyelj, most mondhatsz bármit az MLS-re, Sallóida nihányja a gólokat.
Igen, csak tehát, igen.
Is van csatárunk.
Igen.
Nem.
Oké.
Okay, de mondom, hogy más megfogalmazást kell használni erre a...
De nem, én azt gondolom, hogy mondjam, igen, árnyaljuk, nincs olyan...
Erre mondom, hogy ilyen típusú csatárunk nincsen még egy, mint Ádám.
De nem, tehát nincs olyan, de nem az a baj, hogy nincs ilyen típusú csatár, mint a Szalai Ádám, mert ha nincs ilyen típusú csatár, akkor de van olyan típusú, aki viszont olyan, hogy egy válogatott mérkőzésen ő egy alacsony, gyors támadó, mint a Sallói Dani például, be lehet tenni a védelem mögé a labdákat, helyzetbe kerül, berúgja a helyzeteit, mert olyan, mint mondjuk a Nikolic volt a válogatottban szerintem soha, de mondjuk sokáig a különböző nemzeti bajnokságokban, az jó, de ilyen csatárunk sincs, mert A Salói Dani lehet,
hogy...
Hát oké, de a...
Pont
de...
azt mondom, nézd meg, hogy mi történt az angolok ellen, amikor Dani beállt a második fél időben, és itt jön egy másik fontos dolog.
Én, azt, én a Salói...
az angolok ellen, az meg az ő.
Igen, a Salói majd, majd kiderül, hogy milyen, de eddig a Salói lehet, hogy ilyen lesz, de jelen pillanatban még nem ilyen, tehát rá nem lehet építeni.
Nem, mondom, nem a csatára
van a probléma. De most 20 percről beszélünk.
Hát oké, de azt nem lehetett, arra nem lehetett szerintem számítani, hogy Salai kiesését azzal oldjuk meg, hogy egy debütáns Salói fog beállni, és elhúzza a magyar válogatott szekerét.
Nem személyi változással kell ezt megoldani, mert nyilván azt nem lehet. A játékon kellett volna változtatni, csak az meg nem történt meg, mert ott tartunk, hogy nekünk ez a játékunk, és akkor kész. Működött valamilyen szinten, csak azt meg látni kell, hogy például egy ilyen csapat ellen, mint Albánia, az nem feltétlenül lehet megoldás, mert egészen mást kellene nekünk is játszanunk.
De egyébként most én arra is gondoltam, hogyha most megnézed, hogy az elmúlt négy meccse, az albán meccs előtt a válogatottnak azért Portugália, Franciaország, Németország, Anglia, és erre még rájön az, hogy Szalai Ádám az utolsó pillanatban kiesik, egy Albánia elleni meccs előtt, azért szerintem, meg egyébként én azt is gondolom, hogy ez, amit Attila két nap felkészülést mondott, azért igazából három meccset játszanak hat nap alatt a csapatok, és hogy tényleg nagyon, nagyon nehéz lehet az, hogy most akkor egy új taktikát változtatni, hogy ráadásul Szalai Ádám sincsen, és hogy most az elmúlt hónapokban igazából a válogatottban csak az ment, hogy a világ legjobb csapatai ellen játszott a válogatott, tehát azután
volt egy nagyon érdekes cikke a napokban, meg is osztottam a Twitteren, Militár Iván írta, ami arról szólt, hogy itt az angol meccs kapcsolatot eszébe az, hogy miért tartunk ott, hogy eleve feladja maximálisan a magyar válogatott a bármiféle reményét annak, hogy labdával mi bármit is kezdjünk, és tényleg ne az legyen ebből, hogy akkor rakétázzuk előre Szalaira. És nyilván az angolok ellen oké, ez inkább adta magát, de ott jött ki nagyon annak a hiánya, hogy nem is tudtunk mit kezdeni a labdával, egyrészt, másrészt pedig, amikor az ellenfélnél volt a labda, arra se nagyon volt megoldásunk, hogy ezzel a fajta játékkal, amit az angolok produkáltak velük szemben, mit csináljunk, és főleg a labdakihozataloknál volt ez nagyon feltűnő, hogy mennyire nem volt, nem tudom, hogy volt-e elképzelésünk, hogy nem működött, az biztos, hogy az ő letámadásukat hogyan játsszuk ki. Tehát minimálisan volt nálunk a labda az angolok elleni mérkőzésen. De ez egy ilyen meccsen nyilván elfogadható, jobban benne van a pakliban az albánok ellen, viszont az várható volt, hogy ezzel komolyabb problémánk lesz, és pláne az, hogy az első számú fegyverünk támadásban Szalai kiesett, egész egyszerűen tényleg nem volt elképzelésünk arra, nem volt más terv arra, vagy használható terv arra, hogy akkor mit kezdjünk mi a labdával egy olyan mérkőzésen, ahol várhatóan többet lesz nálunk, mint az angolok, németek, franciák, portugálok ellen volt.
Csak annyit szeretnék közvetlenül, hogy én nagyon örülök annak, hogy te is azt mondtad, hogy az első számú fegyverünk támadásban Szalai Ádám, és hogy annyira érdekes, hogy és emellett mennyien kritizálják azt, hogy ő mennyire nem lő sok gólt, és mennyire nem látják azt a befektetett munkát, amit ő jelent, vagyis az általa befektetett munka jelent ebben a válogatottban, ahogy fedezi a labdát, tartja, visszaosztja, ez szerintem nagyon jó, hogy tehát valahol jó, hogy kijön az, hogy Szalai Ádám mennyire fontos játékos, de valahol pedig rossz, hogy tényleg nem tudsz egy B-opciót a helyére rakni.
Tudod, miben rossz még egyébként? Tekintében, mert az angolok ellen volt egy olyan akció, amikor jött egy előreívelés, Szalai Ádám nagyon jól láthatóan az ellenfél lábáról startolt el felugrani, és mi kaptunk szabadot. Csakir megette azt, hogy Szalait bántották, amikor hasra vágta magát, és ez a tekintély nagyon sok játékosnál nincs még meg a bírókkal szemben például.
Én annyiban azért tartanám egyébként ahhoz magamat, amit mondtam, hogy amit az Ádám mond, abban neki igaza van, hogy szerkezeti változtatásra lett volna szükség, de szerintem úgy nagyon nehéz változtatni egy támadó futball szerkezetén, hogyha az alapopciód az, hogy fölbombázod a labdát a jó fizikum magas csatárodra, aki persze megtartja, ő kiesik. De
az, azt hogy... kell nekünk belátni, hogy nagyon szépen játszott ezt a játékot a magyar válogatott, csak ez a játék, amit játszunk, ez, hogy is fogalmazok, a 70-es évek körülbelül.
De most ez mindegy, hanem tehát az, hogyha változtatni akarsz ezen, akkor ahhoz kell emberanyag. Mert ennek mi az alternatívája? Rövid passzokkal szépen fölhozni a labdát, és valamilyen módon a védelem mögé laposan indításokkal megpróbálni bekerülni. Ehhez viszont szerintem kell olyan támadó, aki be tud indulni úgy a védelem mögé, jó ütemben, stb. Stb. Ehhez mondjuk a Sallai szélen tök jó. Centerben, középen szerintem nem. A Sallóit én abszolút nem tudom, és nem is akarom megítélni. Ő biztos, hogy egy nagyon nagy tehetség, és lehet, hogy ő lesz a megoldás erre. Jelen pillanatban még ő ott tart, hogy debütált a válogatottban. Tehát nyilván rá nem lehetett ezt építeni most, és szerintem más meg egyelőre sajnos nem jön szóba. Tehát én erre gondoltam, mikor azt mondtam, hogy nincs másik csatárunk. A Sallói Danit nem tudom még, és egyébként más meg Szalai Ádámon kívül most nekem tényleg nem jut eszembe, aki megoldást jelentene.
Sajnálom, hogy vissza kellett vonulnod.
Hát azt én is. Meg lennénk.
Ádám is felhozta ezt a letámadást. Te is felhoztad azt, hogy rövid passzokkal kihozni a labdát, és ami nekem a legfeltűnőbb volt, amit az utóbbi pár évben nem szoktam meg ettől a magyar válogatottól, az pont ez a második fél időben az a teljes tanástalanság. Ugye az első két gólt is úgy kaptuk, hogy nem tudtuk kihozni a labdát, nem tudtuk mit kezdeni az angoloknak a letámadásával, nem volt megjátszható ember a saját térfelünk és a saját térfelünk közepe és a félpálya között nagyjából, és ebből rögtön kaptunk kettőt, ami tulajdonképpen el is döntötte akkor már a meccset.
Igen, az angoloknak, tehát ez nagyon egyértelmű volt. Gareth Southgate sokat beszélt erről is itt a meccset megelőzően, hogy mennyire készülnek ránk, hogy mennyire tisztában vannak azzal, hogy mik a mi erényeink, és erők tökéletesen rá tudtak játszani a mérkőzés folyamán. Ők tudtak változtatni a játékokon, nyilván sokkal mélyebb merítési lehetősége is van Gareth Southgate-nek, és abszolút ahhoz tudta hangolni a játékot. Ez nagyon fontos volt, mi viccelődtünk korábban már különböző adásokban azzal kapcsolatban, hogy ugye Grealish mennyire kevés szerepet kapott az Európa-bajnokságon, ahol az angolok terve egyértelműen az volt, hogy alapvetően biztonságra törekvő defenzív játékot alkalmaznak, vagy kevésbé offenzívet inkább fogalmazzunk így, hiszen egy nagy tornán ez tud eredményes lenni, ez jutatja el a csapatokat általában a döntőkig. Ellenünk viszont ott volt Grealish a pályán, hiszen itt egyértelmű volt, hogy kezdeményezni akar majd Southgate, plusz abban a játékban, ami ellenünk végül is igencsak eredményre vezetett, ő kifejezetten jól használható. És erre mondtam azt, hogy ha ott lesz ellenünk a kezdőben Grealish, akkor az valahol kritika is ugye a mi irányunkba, hogy nem azt mondom, hogy lenéz minket Southgate, de hogy mire tartja alkalmasnak a magyar válogatottat, megtörtént és működött a dolog.
Azt sem szoktuk meg, hogy gyors egymás utánban két vereséget szenved a magyar válogatott, ráadásul szerzett gól nélkül. Hogy látjátok ezt a selejtező sorozatot, van-e itt bármire esély, akár még a második helyre, illetve mit vártok majd Andorra ellen?
Ez egy nyitott dolog még, hát 3 pontra vagyunk lemaradva a második hely mögött, és 2-re a harmadik hely mögött, ez egy mérkőzésen fordulhatnak ezek a dolgok, mindenki játszik még mindenkivel, tehát szerintem arról még nem lehet beszélni, hogy most elúsztak az esélyek, nehéz helyzetben van a csapat, igazából az angol válogatotton kívül mindenkit meg kéne verni, ahhoz, hogy lehessen esetleg bármilyen reális esély, de szerintem ez nem egy lehetetlen dolog. Tehát meg lehet, nyilván Andorra, San Marino az kötelező, Albániát meg kéne tudni verni, és a lengyeleket is.
Hát meg az angoloknak nyerniük kellene Lengyelországban.
Igen, az fontos.
Várj, csak ugye...
A sorsolást azt látta valaki, kivel hol játszunk? Megyünk Angliába, megyünk Lengyelországba.
Így van.
Tehát ez önmagában ebben nagyon-nagyon simán benne van a 2-ből 0 pont. Lewandowski el fog intézni bennünket is, azt gondolom.
Ennyi elég is.
Nem mondtam csapatnevet se, és már ekkora kultusz van a főcímre. Jó. Én azt gondolom, hogy nekünk, ha a harmadik helyre odaérünk, alá kell írni, és el kell fogadni, hogy harmadikok vagyunk. Tehát szerintem a második hely egyáltalán nincs benne ebbe a sejtető csoportba.
Én szerintem ezt még korai kijelenteni.
Elfogadom, de ettől azt gondolom, hogy nincs benne a második hely.
Hát most...
Hát meg igazából miért érnénk alá harmadik? Igen, hát mindegy, hogy harmadik vagy negyedik. Hát akkor inkább legyen második,
nem? Én azt akartam kérdezni, de hogy nem akartam, féltem, hogy hülyeség vagy nem tudom, de hogy a harmadik hely az nem jelent semmit, nem?
Tudom,
az
persze.
Persze, hogy nem. De a második is ugye pótselejtezőt ér csak.
Ugye még hát jó, a Nemzetek Ligája
helyén
kapcsán lehet bízni valamiben, ott a pontosan Attila az biztos jobban tudja nálam, hogy melyik csapatoknak kell úgy szerepelnie, hogy mi odaéressünk a Nemzetek Ligájába a 4-es döntőbe. Hát,
annak, aki kijut, annak, tehát nekünk eleve jól kell szerepelni, meg azoknak kell jól szerepelniük, akik kijutottak egyeneságon a VB-re.
Igen. Mindegy.
De pillanatnyilag ha most lefújnák, és ott felállítanak az erősorlet az alapján, ahogy vagyunk, pillanatnyilag onnan sem jutnánk be pótselejtezőre.
Elő kell venni az elmúlt jó pár évben előforduló szerencsénket.
Hát, vagy jön egy abakusz, azt elkezdjük tologatni rajta, hogy na, akkor ez így, amúgy. És...
Te tudsz abakuszon számolni?
Tudtam, igen. Most már, de 10 éve nem volt a kezemben legalább.
Ó, figyelj, hozok neked egyet. Leforgatjuk.
Szorobán az izgalmasabb.
majd kiszámoljuk, hogy mennyi esélyed lesz a Barta Zoli elleni boxmeccsen, melyet valamikor október elején rendezünk meg. Már nagyon várom. Na, térjünk vissza egy kicsit az angol meccsre, mert annak voltak sajnos olyan mellékzöngéi, amitől azért eltekintettem volna, meg szerintem ti is. Nagyon fura volt már nekem az, hogy a szövetségi kapitány is, az MLS elnöke is már a meccs előtt hangsúlyozta, hogy kedves szurkolók, legyetek szívesek, ne szígyatok úgy nagyon senkit, aki esetleg származásilag vagy szexuális orientációilag kisebbségbe tartozik, mert hát rajtunk van az UEFA és a FIFA szeme is, visszaesőként komoly büntetést kaphatunk akár, hát ezt megint volt pár ember, aki ezt nem hallotta meg, vagy nem akarta meghallani. Melynek
vagy tök mindegy, hogy hallják-e vagy sem ezeket
igen,
a dolgokat.
Igen, vagy nem értették, hogy mit mondanak nekik, pedig azt hiszem, hogy a szóhasználatban eléggé lementek az őszintjükre, amikor azt mondták, hogy legyetek szívesek, ne buzizni, és társai azt gondolták talán, hogy ezt megértik, de ezt sem sikerült megérteniük. Úgyhogy kezdődött úgy, hogy rögtön sikerült kifütyülni a térdelést, ami egy dolog, ezért valószínűleg nem büntetnek meg senkit. De aztán az első gólnál elszabadult a pokol, amikor gyorsan kiderült, hogy valószínűleg olvasni sem tudnak, mert azt hitték, hogy provokáció van.
Sterling
pólójára írva, köszönöm szépen. És hát akkor utána repkedtek a sörös poharak, sikerült huhogni is egy kicsit, mert ilyen szóformázásra még azért képesek, majmokat sikerült utánozniuk, és most jelen pillanatban ott tartunk, hogy újra vizsgálat alatt van a magyarországi mérkőzés a FIFA által.
De minket provokáltak.
Nyilván. Minket provokáltak, meg különben is. Meg,
provokáltak.
Igen, meg különben is ők is ezt csinálták, tehát, hogyha...
Meg különben is minek örülnek.
Igen, valaki hülye, akkor én is lehetek, mert miért ne?
Tudunk erre bármi értelmeset mondani, meg bármit, ami nem hangzott el az utóbbi napokban. Tehát annyira elszomorító az egész.
Gyerekek, én most egy picit politizálni fogok, de hogy egyetlen egy nagyon fontos dolgot szerintem ebben észre kell venni, hogy nagyon sokan megpróbálnak álnaívan olyan kérdéseket feltenni, hogy volt-e rasszizmus ezen a mérkőzésen, hogy ők nem láttak a helyszínen, meg ők nem láttak rasszizmust ezen a mérkőzésen. Én azt gondolom, hogy önmagában az egy üzenet, hogy egy olyan válogatott játékosai egységesen letérdelnek a kezdőkörben, amelynek a tagjai, most nem tudom a pontos arány, de fele-fele arányban színesbőrűek, illetve fehér játékosok. Azzal, hogy te ezt a gesztust, amit nem a himnuszok alatt, nem semmi alatt, tehát amikor a mérkőzés kezdete előttök letérdeltek, ha te ezt kifütyülöd, te azt a gesztust fütyülöd ki, hogy ők ezzel utalnak arra, hogy mindenki egyenlő. Mert ennek az egésznek ez a lényege, hogy egyenlőség van, és nem az a fordítása ennek az egésznek, hogy csak a fekete emberek élete számít, hanem pontosan ez a lényege, hogy ez egyenlő. És egy olyan ország tagjai teszik ezt, ahol ez igenis probléma, és aminek a szövetségi kapitánya elmondja, hogy a mi házunk táján kell rendet rakni, mert nálunk ez egy probléma. Tehát te nem mondhatod azt, hogy de hát nálunk ez nem probléma, ezért engem ne provokáljanak, és ki fogom fütyülni. Mert, és még akkor se, ha valaki politikailag ezt az üzenetet fogalmazza meg. Mert ez téged nem jogosít fel arra, hogy kifütyülj egy ilyen gesztust, ami pontosan egy pozitív üzenetet fogalmaz meg.
Én azt tényleg ez lenne az igazán izgalmas, hogy valaki mondja már ennek, hogy mi a bajuk bárkinek ezzel, hogy emberek letérdelnek most komolyan.
Én még azt akarom mondani, hogy tehát ők miért tehát azt mondják nagyon sokan, hogy mivel minket ez nem érint, ezért ezzel minket provokálnak. De nem, te hülye, nem. Téged ezzel nem provokálnak, hanem nem egyedül ebben a stadionban te látod ezt a térdelést, hanem a világ több szegletén nézik ezt a mérkőzést, és nézik Angliában is ezt a mérkőzést. És azáltal, hogy Harry Kane Sterling mellett ott térdel, egy igazi tüktig angol, egy színesbőrű mellett ott térdel, ugyanazt az üzenetet megfogalmazva, azzal ő nem neked üzen itt a Puskás arénában, hogy te fütyüljél, hanem ő ezzel haza is üzen Londonba, meg Manchesterbe, meg akárhova, azt üzenik, hogy, hogy egyenlőek vagyunk. És
egészen addig nem üzen, amíg nem kezdesz el fütyülni.
Igen, és igen, és ez a gondolatmenet ennek a folytatása, hogy amíg te azt mondod, hogy, hogy ezzel téged, tehát onnantól kezdve, amíg azt mondod, hogy nálunk ez nincsen jelen, és te elkezdesz fütyülni, na akkor bizonyítod be azt. Akkor bizonyítod be azt, hogy nálunk ez igenis jelen van. És ez az, amit nem értenek meg azok az emberek, akik elkezdenek fütyülni, és ezért nagyon sajnálatos az, hogy akik megfogalmaznak akár publicisztikát, akár bármi mást, és arra utalnak, hogy, hogy ez ténylegesen provokáció, az, az nem érti azt, hogy ez, ez nem a Puskás Aréna közönségének szól ez a térdelés, nem a magyar nézőknek szól ez a térdelés, hanem ez a világ összes tévénézőinek és az angliai tévénézőknek is szól nagyon is. Viszont azt hozzá kell tennem, hogy az tényleg felháborító szerintem is, hogy milyen címlapban jelentek meg utána Angliában az újságok, mert szerintem azért egy nemzetet utána, tehát ennek a fajta felháborodásnak azt én is azt gondolom, hogy ez az, hogy van pár hülye, azért egy országot nem nevezek rasszistának egy újság.
Várjál, ez most, bocsánat, erre szeretném viszont azért kitérni, mert nagyon sokan idézték ezt a címlapot meg, hogy az Anglia női rasszisták nulla, hogy azért azt látta bárki, hogy az mi volt az a nevezik újságnak, ahol ez megjelent?
Én nem láttam.
Vagy a Mirror volt, vagy az? Valami, nem tudom, minek nevezem ezt a kiadványt, amit ha azt mondom most, hogy 100 000-en követik, az Magyarországon nagy számnak tűnik, angol mértékkel nézve meg kerekítési, tévedési hiba. Tehát, hogy egy semmilyen szinten komolynak nem nevezhető orgánumról volt szó, tehát nyilvánvalóan nem a
Guardian, vagy a Metropol. BBC.
Hát, vagy még az sem. Tehát, hogy...
A Riposzt már csak heti lap. Nézd, nekem alapvetően több bajom van ezzel az egész helyzettel, és részben munka miatt is, mert ugye nekem a kikernek kell írogatni olykor, és őket egyetlen egy dolog érdekelte, ez a rasszizmusos történet. Semmi másról nem kértek semmit. És ment tegnap az albán meccs, és ugye mondták, hogy jelezzem az időről, hogy mi történt. És hát nyilván gondolván az ember, hogy Gulácsi felsérülés az fontos, elküldtem SMS-ben, köszi, de mi van a rasszizmussal? Tehát ők abból a 1000-2000 tök mindegy mennyi létszámból, levontak egy olyan általánosítást, amit én például hadd kérjek ki magamnak, hogy nem vagyunk egyenlők velük. Tehát egy ország nem lehet egyenlő azokkal, akik ezt csinálták. És az szerintem egy hibás következtés, mert akkor ilyen alapon mit írsz Angliára, ahol mondjuk az EB döntő után hasonló neki búzdulásból picit több ember miatt Rashford, Jadon Sancho és Saka, azt hiszem ők hárman,
igen,
viszont gyorsan eltűntek a közösségi médiás felületekről.
Attila, ehhez egy dolgot szeretnék hozzátenni, hogy Gareth Southgate azt nyilatkozta a meccs után, hogy náluk rendet.
Ez a következő, amit akarok mondani, hogy szerintem.
Viszont Magyarországon senki sem
ezt akartam mondani,
fel hivatalosan, hogy hülyék voltak
az emberek. Én ezt is írtam nekik, hogy tehát a probléma megvan, adva van. És itt kell rendet tenni. És valaki azt kérdezte tőlem, hogy, de hát, hogy a FIFA, nem a FIFA-nak kell rendet tenni. A FIFA-nak eszközei vannak, ami a büntetés. Nem a FIFA fog a magyar helyzetre megoldást sugalló per segítő akciótervet kidolgozni, nem is az ő feladata. Az ennél egy szűkebb körnek lenne a feladata. FIFA világszervezet. Magyarországon a magyar szerveknek legyen MLS, legyen kormányszint, az ő feladatuk az, hogy ezt kezeljék.
Látsz erre törekvést? Mert egyelőre, tehát tényleg az, hogy egyfelől az, hogy Angliában mi van, ez legyen az angolok problémája, és lehet, hogy a kicker angol tudósítója ugyanezt a kérdést kapja meg, amire lehet, hogy ő is felháborodik, és azt mondja, hogy én nem ebben akarok foglalkozni, viszont Angliában legalább valamilyen szinten már hallottál olyat, amely elismerte, hogy igen, náluk gondok vannak, valamit meg kell oldanunk, nálunk egyelőre ez még nem történt meg.
Hát hogy olyan szinten hallottál, hogy erről szólt az egész angol sajtó utána hónapokig.
Odáig semmiképpen sem szeretnék eljutni, mint amikor az angolok az első nagy balhé hullámban eljutottak, ugye ezt most menjük vissza a 80-as évekre, tehát Thatcher jelentést, ilyesmit nem akarom, hogy idáig eljussunk semmiképpen se. Tehát sokkal hamarabb kéne annál lépni. Amikor kijött az MLS-nek a közleménye, és elsőre csak felületesen olvastam el, hogy miről szól a történet, és hogy akkor kitiltás, polgári peres eljárás, stb. Stb. Azzal egyet értettem. De aztán elolvastam alaposabban, és abban a dobálásokat helyezték fókuszba. Tehát szerintem itt minden fronton rendet kellene tenni, mert az EB is azt mutatta, meg ez a meccs is azt mutatta, hogy a jelenség tetszik, nem tetszik, létezik sajnos. Tehát ott van a lelátón. És ha nem az a célunk, hogy ez visszatérő téma legyen velünk kapcsolatban, nota bene, nem is tudom, a Kicker pont most hozta le, hogy valamelyik angol, nem tudom kicsoda, elnézést, nem olvastam el, tehát a mi világbajnokságról, vagy a VB-s a kizárásunkat is felvetette. Én nem szeretném azt megélni, hogy ez a büntetési tétel előkerüljön. Tovább még nem szeretném azt megélni, hogy a mostani után majd újra egyszer ez büntetési tétel legyen nálunk. Tehát most nyilván meg fognak bennünket büntetni. Tehát én nagyon félek tőle, hogy jövőre nem kell meccsre menni Budapesten, váltott meccsre, tét meccsre. Ugye kettőre már biztos nem kell.
Az Nemzetek Ligája az a kettő egyébként?
Bizony, és milyen jó meccsek érted ebben, ez a kemény. Igen. Tehát, hogy...
Tehát az a kettő biztos. És nyilván szerintem kapunk itt is legalább három meccset. Azt gondolom.
Én szerintem többet egyébként. Szerintem példátlan büntetést fogunk kapni.
Nem tudni, hogy ugye a FIFA-nál bármilyen röhelyes, FIFA-t, UEFA-t ketté bontva, a FIFA-nál nem vagyunk még visszaesők, azt hiszem. Talán VB-selejtezőn még nem voltunk megbüntetve. Ha UEFA rendezvény lett volna, akkor biztos, hogy többet kapunk.
A selejtező az teljesen FIFA rendezvénynek számít? Mm-hmm. Tehát, hogy ez nem ilyen UEFA égisze alatt zajló FIFA?
Itt a FIFA fog döntést hozni rólunk, nem az UEFA. Tehát, ha megnézted a híreket, amik kijöttek, talán már szombaton kiadták, hogy a FIFA vizsgálódik. Tehát a FIFA, az UEFA büntit, ami ugye nekünk azt hiszem a Nemzetek Ligájára 2+1-ünk van, ha jól emlékszem, 2 meccs és 1 felfüggesztett. A felfüggesztetet erre nem lehet kiterjeszteni. Legalábbis a jelenlegi érvényben lévő szabályok szerint. Viszont a közfelháborodás ott van. Nyilván politika is van benne, az sem kérdőjelezem meg, főleg Németország részéről. És szerintem benne lesz az, hogy kussoljatok, és fogjátok be, és kaptok 3 meccset. És ha ezt csináljátok, akkor 6-ot, vagy nem tudom, hogy kizárunk benneteket. Tehát itt nagyon sok ember szórakozásával, nota bene egzisztenciával is játszanak azok, akik ezt csinálják.
Önöket a FIFA büntetés sem fogja visszatartani, amíg az a hivatásos kommunikáció, hivatalos kommunikáció, hogy jó, persze, de nézzük meg, mi van Angliában.
Én nem, tehát nem értek egyet ezzel a megközelítéssel. Én azt gondolom, hogy itthon kéne rendet rakni. Tehát mindenki, ahogy Southgate majdnem csúnyát mondtam angolul, egy óriási úriember volt a nyilatkozatával.
Na várjál, mi lett volna a csúnya angolul?
Mindegy, hagyjuk.
Az óriási úriember helyett.
Szóval, aki azt mondja, hogy, és nyilván addigra már tudott a játékosaitól erről arra, aki azt mondja, hogy nem ezzel kell foglalkozni, otthon kell rendet rakni, mert otthon is kifütyülnek bennünket, otthon is van hogás, minden van. Nekünk is ezzel kéne foglalkozni, és nem az, hogy bezzeg Anglia. Na.
De az egészben szerintem az a borzasztó, és ezt nagyon sok helyen leközölték, és ez egy ilyen álláspont, egy picit már ilyen közhelyé vált, hogy pár száz ember viselkedése miatt ítélnek el 60 000 embert, meg egy országot, egy nemzetet, egy csapatot, stb. Ezt sokan ilyen védekezésként használják. Nekem ezzel kapcsolatban két gondolatom van. Az egyik az, hogy ha ez így van, és tényleg csak az a pár száz fekete pólós, kapu mögött ülő ultra, már utálom ezt a kifejezést, de mindig ultra viselkedése generálja az egész problémát, akkor igenis találjunk már egy megoldást 2021-ben arra, hogy ezeket eltüntessük a stadionból, mert senkinek nem fognak hiányozni. Húzzanak a francba, nézzék otthon a meccseket, vagy menjenek a kocsmába, ott viselkedjenek, hogy akarnak. Ezt meg kell oldani. Ez az egyik. A másik, hogy az a megítélés, tehát hogy amikor valaki kimegy egy meccsre, és csomó ilyen szituáció van az életben, amikor nem, most nekem az jutott eszembe, amikor még gyerek voltam, és gimibe jártam, és valaki rosszul viselkedett az órán, mit tudom én, és akkor azt mondta a tanár, hogy jó, akkor az egész ország, vagy az egész osztály holnap röpdogát ír. hogy egy ember miatt, igen,
hát, mennyivel megengedőbbek lettek? Nekünk nem más, nem nekünk aznap iratták a jobb dolgát.
Tessék, hát így változik az élet. Tehát a kollektív büntetés, meg kollektív felelősségvállalás, az egy létező dolog, és én is járok meccsre, és rohadt, nagyon rossz érzés az, hogy azzal a tudattal megyek ki, hogy én ott vagyok, és rám is rám fogják húzni az ő viselkedésük miatt azt, hogy én rasszista vagyok. Pedig tőlem, és biztos vagyok benne, hogy tőletek is, azért ez nagyon távol áll. De ez létezik, és ezért pontosan a szurkolói közegnek kéne ezeket az embereket, és most én nem tudom, ezek hányan vannak, most ez 200, vagy 1000, vagy 4000, de kilökni, kiköpni, nem beengedni a stadionba, nem együtt von. Én például biztos voltam abban, hogy vonuláson, stb. Nem fogok részt venni. Ilyen emberekkel nem akarok gyakorlatilag egy levegőt szívni, nem hogy vonulni velük, és ott a és tehát mert undorodom ettől a viselkedésformától, az egész jelenségtől, ettől a fekete pólótól, attól, hogy valaki úgy megy ki egy meccsre, hogy egy országot képvisel, és szándékosan egy külön csoportot képviselve, fekete pólóban, ilyen fenyeg...
Sokat szó mondod, de ezt most már kikérem magamnak, mert a pólóim 90%
nem,
a fekete,
nem a
jó?
Fekete, tehát nyilván nem a nem érti, fekete pólóddal van a gond. hanem ennek az üzenetével. Tehát ez egy ilyen fenyegető, ilyen sereg feelinget akarnak kelteni az emberben. Nekem ez, és szerintem nagyon sokaknak végtelenül unszimpatikus, ennek valahogy lehetne szerintem gátat szabni, és lehet, hogy minden problémánk megoldódna. Tehát lehet, hogy a következő meccsen, ahol majd lehetnek nézők, ha csak ezt a pár száz, pár ezer embert kiszűrnék,
az a baj, hogy most akkor megint, hogy mondjam neked, tehát akkor, hogy most azt mondjuk, hogy akkor mindenki, aki fekete pólós, akkor nem az a és akkor ez megint ugyanilyen általánosítás, mint amikor azt
mondod, hogy nem, nem, nem a fekete pólót mondtam, hogy csak a fekete pólósokat,
hanem... Csak megint azt mondjam, hogy kinek hiányoznak az ultrák, nézd meg, hogy mi volt a meccs elején például az élőkép, ami marha jól nézett, és arra nem tudod azt mondani, hogy az ne hiányozna.
Hát nekem én anélkül ellennék, hogyha cserében nincsen pohárdobálás és húhogás.
De ez
és...
akkor meg olyan, tehát ez megint ugyanolyan általánosítás.
De nem mind a 15 ezer csinálja, Marci, ezt próbáljuk magyarázni.
Igen, de tehát tényleg, amikor azt mondják, hogy pár száz emberről van szó, vagy pár tucatról, akkor a világ legegyszerűbb megoldása, akkor pontosan tudjátok, hogy ki az a száz, vagy ki az a pár tucat, nem járhatnak meccsre pont.
Hát igen, de ez nem ez a gyakorlat, igen, sajnos. Nem tudják.
Hát, igen, nekem pont ez, tehát nekem az hiányzik, mert egyelőre még azt mondtuk, hogy de hát mi szóltunk nekik. Tehát nekem egyébként a legfelháborítóbb az nem is most volt, hogy előre szóltak, hanem a németországi idegenbeli meccs, ahol megjelent, hogy figyeljetek a Horiker is tetoválást, azt így takarjátok el, amikor mentek.
Például.
Tehát nincs ilyen, hogy takarjátok el, ne gyere.
Tehát, és a másik ugye azért az azonosítás, az a jelenlegi rendszerben a technikának köszönhetően az elég gyorsan és könnyen mehetne. Tehát az egy zárt láncú tévés hálózat, ami szintén biztos, hogy megvan itt is, az alapján, ha szándék van rá, akkor könnyen megoldható.
Hát igen, mondjuk ki, akkor az kérdése az egész.
De egyébként most két hete beszélgettünk a Melissa de Pelisről.
Igen.
Tehát, hogy ugye, hogy ott egy kosárlabdázót egyszer megdobtak egy dobos sörrel, egy pohár sörrel, és mekkora balhé lett belőle, hogy utána mondjuk ott azért lett nagy balhé, mert a játékos utána elindult kifelé. De hogy Amerikában erről az, hogy egy néző bedob egy sört egy sportolóra, arról ugye dokumentumfilm készül meg, hogy az tényleg egy
na, például ez egy nagyon érdekes dolog, és ugye beszéltünk el a pályaféle történetről, és az ragadt bennem ezzel kapcsolatban is múltkor, hogy ebből azért lett balhé, és azért téma, és azért foglalkoznak egyáltalán vele, mert ezt reagált a játékos, és ebbe szörnyű belegondolni, de az a baj, hogy ahhoz, hogy ezt tényleg kiveri a biztosítékot például egy komolyabb szervezetnél, ez kell, hogy ilyenek történjenek. Tehát például ott ezen a Marseille meccsen nem lett volna semmi, hogyha a pályát nem dobja vissza a sörös poharat, és akkor nem is beszélnénk róla, közben pedig igenis gáz, hogy valakit megdobálnak bármivel egy mérkőzésen, és ez a kicsit a szövetségeknek is a képmutatása, hogy ha nincsen ebből ekkora balhé, akkor nem foglalkoznak vele. Most nem volt ahhoz képest akkora balhé például ebből ezen a mérkőzésen, mert hogyha levonulnak az angol játékosok, és ezt tök joggal megtehették volna, akkor nagyon kíváncsi lennék, hogy egyáltalán például kellett-e volna lejátszanunk már a következő meccsünket Albániában, és tényleg minden joggal tették volna meg. És ezt kellene megérteni, hogy tök mindegy, már ez a fütyülés is gáz, hagyjuk, de az, hogy idáig eljutunk, hogy emberek bármit bedobnak a pályára. Tehát mi a kérdés? Mi vagyunk felháborodva? Ezzel már foglalkozni kell.
Én erre mondtam azt, hogy igazság szerint ezt a sportolót ezt megdobják. Szerintem szánalmas dolog, ha valaki ugye nem tud más, hogy tenni azért, hogy az ő csapata nyerjen, csak ez az egyetlen fegyvere, azt érzi, de hogy ehhez milyen frusztráltnak kell lenni, hogy te bármivel megdobjál valakit, aki ellened gólt szerez, és hogy ez a játékos utána lezuhanyzik, szépen hazamegy, és nem lesz sörös többet. Remélhetőleg nem tudsz olyan eszközt bedobni, amivel komoly sérülést okozol neki. De én fenntartom azt, hogy te viszont ugyanolyan frusztráltan fogsz utána hazamenni, mert azt a tehetetlen szánalmat fogod érezni magadban, hogy te ennyit tudtál tenni azért, hogy a magyar válogatott jól szerepel, hogy te sörödet bedobod, ami szerintem egy szánalmas dolog, hogy valaki ezt a dolgot megteszi. És azt hozzá kell tennem, hogy ugye sokan mondták, hogy a Sterling provokált a póló felhúzással, de azért már nagyon sok, sőt, én azt gondolom, hogy póló felhúzásnál sokkal több olyan üzenet kerül fel a pólóra, ami miatt nem érdemel egy játékos sört a nyakába, vagy bármit. Egyébként se lehetne, de hogy itt ebben az esetben ez különösen igaz volt, hogy erről van szó. És hallottam ilyeneket emberektől, hogy de miért nem rögtön a középpálya felé futott vissza, meg miért a szurkolók előtt ünnepel, és hát bassz meg előtt.
Miért nem a reptérre ment haza?
A stadionban.
És hogy tehát, na mindegy. A lényeg az, hogy én ez a önmagában egyébként a mérkőzésen én húhogást meg ilyesmit nem hallottam, én is kim voltam, de ne nálam a sördobálás is kiakasztotta a mércét, mert azt hiszem, hogy ez is egy vállalhatatlan dolog, igen.
Igen, de és azért erre is látunk példákat, mert itt is beszéltünk akár az NBA, de leginkább most az MLB-nek a megoldására, ahol volt egyszer egy nem is olyan rég egy olyan, hogy Bostonba egy néző bedobott valamit, megdobta az ellenfél játékosát, első lépésként a Red Sox kitiltotta örökre a stadionjából, a második lépés pedig egy nappal később jött, amikor a maga a nagy szervezet, az MLB jelezte, hogy oké, ez így nagyon jó, de ez nem elég, az összes MLB csapat stadionjából ki van tiltva örökre ez az ember. Tehát vannak erre megoldások.
Szerintem ez nem New Yorkban volt, és a Boston játékosát, Alex Verdugo-t dobták meg?
Lehet, hogy fordítva. De az biztos, hogy Red Sox Yankees volt.
Azt hiszem így volt. Amúgy tök fura, most az elmúlt negyed órában azt hittem, hogy csak hallgatom a podcastet, elfelejtettem, hogy felvétel van. De én nem fogok sok mindent mondani erről, mert igazából mindent elmondhatok, és az én gondolataim ilyen kis nagyon messzire vezetnének sok témával kapcsolatban, amivel kapcsolatban nem is feltétlenül vagyok jó véleménnyel. Most itt akár csak beszélhetnénk a Magyarországon megjelent címlapokról, meg úgy mindenről, és egyébként is az érzéseim nagyon vegyesek, mert hogyha a hangulatteremtésről, élőképekről, meg a feelingről van szó a mérkőzésen, akkor szerintem a magyar szurkolóknál nem sok jobb van, ha van egyáltalán. A másik fele meg azt most szépen kitárgyaltátok az elmúlt negyed órában, de tök jó volt élőben hallani a podcastet.
Na, micsoda ajándék ez neked, a múlt heti nyertesünket hallották. Na, akkor maradjunk a magyar szurkolóknál, és egy újabb furcsa reakcióra, amikor Zoli azt mondott, hogy a magyar közönség a legjobb, akkor nem tudom, beszéltél-e Gervin Price-al erről?
Nem. De hát Gervin Price, ez meg hozzászokhatott szerintem az Egyesült Királyságban is, meg bármerre, amerre jár. Egyébként valahogy azt érzem, hogy a magyar szurkolók, legyen szó most már bármilyen sportágról, így ki vannak éhezve arra, hogy legyen ilyen kis ellenségkép, és erre viszont tökéletes a Gervin Price.
Na jó, csak itt megint majd ugye egy ember fütyült be, még nagyjából is behatárolt, hogy honnan, amennyire tudom. És ebből megint lejön egy olyan átesés.
Tehát te voltál?
Nem voltam ott. Tehát ez ugye...
Tehát te lettél volna, ha ott vagy. Egyébként annyit szeretnék hozzátenni, hogy ellenségképgyártásban nagyon jók vagyunk.
Szóval, és ugye egyenve a magyar szurkolók, mert ugye ahhoz már, hogy magyar szurkolók legyenek ellenségesek Price-al, ahhoz már kellett Price-nak egy középső ujjas mozdulata is. Azért azt
én nem már sokszor megkérdeztem egyébként, hogy miért utálják ezt a szerencsétlen embert.
Én nem utálom például.
Hát azért volt pár balhé a PDC fronton. Játékosokkal, nézőkkel.
Hát ezt máshol színes egyéniségnek hívják.
Rengeteg szerelő fordul vele egyébként az. Tehát amikor az ellenfele dob, ő utána villám gyorsan áll oda a saját dobásához, és valahogy az ellenfél miközben húzza ki a nyilát még a táblából, kis túlzással vagy nagyobb túlzással, míg a füle mellett suhan el Price-nak az első nyila. De ez csak egy apróság, de sok stikli van azért.
No, hát ugye az történt, hogy a szombati napom, a dobás közben igen. valaki befütyült, aztán befütyült még egyszer, mire egyezményes középső ujjal fordult a közönség felé, és volt egyszer lehetősége egy 9 nyilasra, amit az utolsó dobásánál elrontott, majd a nap végi interjúban azt mondta, hogy nem baj, mert ez a közönség úgysem érdemelte volna meg, hogy dobjak nekik egy 9 nyilast. Ami kicsit erős, de aztán utána vasárnap ő nyerte a tornát.
Igen.
Így van, és ugye...
Közben meg, tehát valahol meg tudja érteni az ember. Még hogyha nyilván a középső sem a, hogy is fogalmazok, a legprofibb reakció, csak megint lehet, hogy nem is beszélünk erről az egészről, hogyha nincsen ez a reakció, ugyanez, mint pályát esetében, hogyha nem dobja vissza a sörös korsót, akkor lehet, hogy soha... Egy dolog, hogy nem lesz balhé nyilván azon a meccsen, akkor ott a Marseille és a Nizza között, de hogy nem is lesz ez téma, és nem is fognak egyáltalán foglalkozni a történettel.
Most gondoljatok bele, Gervin Price, aki a regnáló világbajnok, eljön ide Budapestre, először van itt ilyen torna, ahol ekkora sztárok játszanak, ide hozzák, ő ide jön, neki teljesen tök mindegy valószínűleg, hogy Budapesten játszik-e, vagy Londonban, vagy hol játszik. Nyilván kapott érte pénzt, de valószínűleg ő neki azért, mert az anyagi jóléte az biztosított. Ő biztosít egy magas színvonalú szórakozást a magyar közönségnek. Ezért
bocs, lesz... várjál, bocs, azért ez nem egy ilyen meghívásos gála verseny volt, tehát ő akkor kap sok pénzt, hogyha
azt én értem.
Minél jobb eredményt ér el.
Jó,
azt hát én... Azért kap pénzt, mert ő megnyerte ezt okay, a versenyt.
Oké, de ő arra nincs rászorulva feltétlenül, azt gondolom, hogy ezt a budapesti versenyt megnyerje, tehát hogy neki azért nem létkérdés.
De pont ezért van rászorulva, amit mondtál, mert egy világbajnokról beszélünk, ez egy European Tour verseny, ahol az összes játékos ott van a világ elitjéből, ráadásul pénzdíjas, ráadásul világranglista pontokat védesz,
okay,
ráadásul
pénzdíjas. De azért azt gondolom, hogy a magyar szurkolók, jó, de a magyar szurkolóknak azért szerintem ez inkább egy kiváltság, hiszen azért nagyon komoly eredmény volt a magyar szövetség részéről.
Most Price mondtad, hogy neki ez jelente valamit, de mindent jelent neki, persze.
Hát oké, de szerintem azt gondolom, hogy ez a szurkolóknak egy nagyobb, ritkább, ez egy kuriózum, hogy itt látják a világ jelenlegi talán legjobb dartsjátékosát, vagy a legjobbak egyikét játszani. Ilyen,
nem, az összes a legjobbak.
Jó, de most csak Price-ról beszélek.
De igen.
Ilyen még nem volt, azt, hogy lesz az, nem tudjuk, majd biztos, lehet, hogy még lesz, de eddig ilyen nem volt. Ide jönnek, rohadt magas szintű szórakozást biztosítani nekik, és azt a választ kapja erre, hogy dobás közben fütyülik. Tehát ez szürreális. Szerintem. Szerintem ez szürreális.
Szerintem ez nem egy budapesti vagy egy magyar dolog, ez többször előfordult Price-szal, itt feltehetőleg azért szombaton még kevesebben voltak, pár ezeren, egy ember befütyül, ami nem helyes, tehát félreértés ne essék, ez erről nincs szó, azért Price reakciója, most hogy is mondjam csak, tehát egy,
túlzó,
egy korábbi rögbi játékosról beszélünk azért, ami na mindegy, szóval
biztos nem lehet, tudom. Hogy egyébként eltört többször a porc rögbizés közben a fülébe, és a karfiol fűfel erősítette neki a füttyöt.
Nekem ez olyan feeling, mint hogyha egy ATP 1000-es tenisztornát rendeznének Budapesten, ide jönne a Djokovic, nyilván igen, neki is fontosak a világranglista pontok, meg pénz, stb. Oké, ide jönnek, és Djokovic szervája közben fütyülnének a magyar szurkolók.
Hát és ez az
US Open-en is megvan.
De oké, de hogy ez világos, de hogy az fölháborító, és föl is háborodik rajta a tenisz közösség ezeken a szituációkon. Csak Djokovic nem mutat be.
Ez egy nagyon lényeges különbség.
És ez egy...
Fé, bocsánat, de akkor legyen Kirgiosz a példa, és akkor már is sokkal
Igen, mert tessék, de én azt gondolom, hogy neki is megvan a negatív megítélése Kirgiosznak, mert őt egy tenisz világ bunkójának tartják sokan, de azért de attól még a szurkolók viselkedésé, tehát ez nem menti fel a szurkolókat.
De abból a szempontból, bocsánat, felmentés, ami szerintem mégiscsak különbség mondjuk a tenisz meg a darts között ebből a szempontból, hogy a dartsban semmiféle megkötés nincs, hogy te mikor, mit és hogyan csinálsz a nézőtéren, akár hangeffekttel, akár bármivel. Nyilván van az a szint, ami túlmegy, és te egy paraszt vagy, és nem illik, de azért egy, nem szeretem ezt a kifejezést, és nem is úgy értem, hogy mondom, de egy kocsmasportról van szó, ahol az emberek tőled 5 méterre isznak, nyilván megdobálni nem fognak, remélhetőleg, és az, hogy te ott füttyögsz, vagy éppen beszélgetsz, vagy hangosan kacarászol, az szerintem a dartsban az még inkább határon belül van, hogyha van persze egy paraszt, akinek semmi más célja nincsen, csak azért füttyög, mint amiért füttyögött ez az ember, hogy Price megzavarja, az nem szép dolog, de ilyenfajta megkötés a dartsban a legjobb tudomásom szerint nincsen, mint mondjuk a teniszben, amikor a mérkőzésvezető felszólítja a nézőket, hogy legyenek csöndben, hogy nyilván nem szabad felállni játék közben, meg szerva közben. Szerintem ez azért még egy fontos különbség.
Én is egyébként nagyon meglepődve olvastam ezt a hírt, mert nekem az összes darts közvetítés az úgy tűnik, mintha ilyen hát bemart, meg félig bemart emberek borzalmasan jól és hangosan jól érzik magukat végig.
De úgy, hogy zárójelben azért ez a játékosoknál sem ritka mérkőzés közben.
Hát a félig bemartot azt elhiszem.
Arra gondoltam egyébként.
Akkor jó.
Meg amiről szintén ez szól, hogy tényleg a néző adja meg a tiszteletet a játékosnak, a játékos meg viszont. És ugye ez volt az az eset, ami után a szervezők többször is felhívták a nézők figyelmét, hogy legyenek szívesek megadni a játékosok felé a tiszteletet, és amennyire tudom, Price-nak is jelezték, hogy figyelj, öcsi, na, ezt azért nem annyira illene megtenni, és tegnap Price-nak az esti programban volt 3 bevonulása, nem fütyülték ki egyszer sem, hanem megadták neki a kellő tiszteletet, és ő is megadta a nézőknek a kellő tiszteletet, majd pedig a végén abszolút úriemberként nyilatkozott a hangulatról, meg a budapesti közönségről. Tehát én azt gondolom, hogy valahogy így is lehet konfliktust rendezni nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan, ahogy itt a szervezők rendezték a nézők felé és a játékosok felé. Szerintem ez példamutató volt, ahogy ezt kezelték így.
Két úriember véleményére lennék kíváncsi, akik személyesen is jelen voltak ezen a budapesti darts versenyen. Zoli és Attila, milyen benyomásaitok voltak, és mennyire kell megdicsérni Lajosékat?
Én pontosan emiatt volt az előbb az elmúlt percekben kicsit lelkiismert furdalásom, mert talán ezzel kellett volna kezdeni itt a darts témát. Szóval nyilván nagyon-nagyon-nagyon sokan dolgoztak azon a szervezők részéről, hogy ez létrejöjjön, megvalósuljon, ilyen legyen, flottul menjen, stb. De hogyha már hazabeszélhetünk, akkor Vereckei Lajosnak és Cigenhem Medárnak a nevét egyszerűen muszáj elmondani, mert az a munka, amit ők beletettek az elmúlt években, hogy idehozták a világkrémjét. Nyilván most még egyszer itt azért a szervező cég is, Takács Péterék, és én pénteken délután mentem ki, az első mérkőzés előtt érkeztem pár perccel, amikor kint volt mondjuk 50 ember ott a színpad előtt, nagyjából ennyi néző volt, és amikor elkezdődött az első mérkőzés, ott álltam Lajos mellett, meg ott volt Medi is egyébként, és kénytelen voltam megkérdezni, mondom, Lajos, te sírsz, és elkezdődött a meccs, és azt mondta, hogy nem tudom elképzelni, hogy milyen munka van ebben. Szóval én a hangulatából annyit még ott nem tapasztaltam annak, ami történt szombaton vagy vasárnap, mert tényleg én pénteken délután egykor tudtam kiszaladni az első meccsekre, de az, amit ott Lajos szemében, meg Medi szemében láttam, azt hiszem, hogy az nagyon sok mindent elárul, és nekem lehet, hogy adott annyit majdnem, mint amennyit adott volna a vasárnap esti döntőn való részvétel.
Attila, te mikor voltál?
Én vasárnap este voltam kint végig.
Hát a puncsus.
Ennek volt egy lezárás egyébként a Zoli által említett érzelmi sorozatnak, amikor Price bedobta a díját, adó megot, és egymás nyakából rutla is megmedi. Tehát az megvan fényképen, elég szarképen, de az azért sokat elmond róla, hogy ők mit éltek át, és hogy milyen az, amikor teljesül két embernek az élete álma? Szóval le a kalappal előttük tényleg. Tehát elképesztő. És az a jó, hogy már találtak új célokat maguknak, és igen, ezt folytatni akarják, igen, lesz gála Budapesten januárban, Taylor bácsival lesz gála januárban Budapesten, rendszeresíteni akarják ezt, és ha megvan a következő állam, ami egy fokkal nagyobb, mint egy European Tour verseny. Tehát dolgoznak ezért. Én arra emlékszem, mikor mi ezt újra elkezdtük itt a sportivon a dárcot, 10 éve körülbelül, és ugye kerestünk szakértőket, és ők így kerültek képben nálunk, hogy őket ajánlotta akkor a Harsány Nikő kolléganőnk, hogy velük lenne jó dolgozni. És évre láttuk azt, hogy mennyire tudatosan és mennyire okosan mennek előre felé, és nem hát mindegy, hogy mondom, nem segnyaláson keresztül, hanem munkával. És ezt baromira kell értékelni. Tehát az, hogy ebbe nem tudom, hogy kinek mennyi ment rá a privát szférájából, de hogy minden dicséretet baromira megérdemelnek a 100%.
Éljen a Lajos, éljen a Vedi, két hét múlva újra adunk dárcot velük, és szerintem...
Be vagy te rúgva?
Ho, ezen a héten is.
Ezen a héten is? Hát a két héten, figyelj, én tudom, két héttel előre járok.
De az se két hét múlva, ezen a héten is, meg jövő héten is.
Nem, mondom. Hát akkor a következő két hétben ez így hangzott helyesen. A kettő is tímmel a hét is.
Ráadásul úgy, hogy most is lesznek magyar szereplők. Csütörtökön ugye a magyar válogatott is dobóállásba lép a World Cup of Darts-on. Nem tudjuk még mikor, nincs még meg a sorsolás, de ott lesznek Mediék, meg ugye itt a kommentátor állásba.
De akkor ez az a verseny, amikor mindig ilyen hurkatöltő emberek jönnek?
Aha.
Ez jó, azt szoktam nézni. Szerintem alacsonyabb átlaggal szoktak, némely csapat alacsonyabb átlagon dobál, mint a Barta Zoli, pedig őt csak egyszer láttam dartozni. Na, térjünk vissza egy kicsit, a Lajosék hatalmas teljesítménye után egy újabb hatalmas teljesítmény következik. Hova teszitek Cristiano Ronaldo világrekordját?
A férfiak közé.
Többi közé.
Szép. Labdarúgás.
Ó, igen, jó, oké. Mekkora rekord ez, Attila, mert tudom, hogy mindenki Gerd Müllerre hasonlítja össze, és a minden összevetés...
Pedig Alidáivel kellene...
Kevesebben ismerik meg róla.
Műcsoda, hát Dárdai Bajuszos, kireg, persze. Volt.
Hát meg bajuszos játékos, egy időben gyűjtöttem őket.
Nagyon, én nem tudtam. Tehát ezt a rekordot én nem követtem annyira figyelem, hogy ezt most megdöntik, és akkor ő lesz minden idők legeredményesebb játékos a válogatott szinten. Nyilván ebben benne van az, hogy ez a két ember, ugye Messi a másik, az elmúlt 10 plusz x évben gyakorlatilag minden létező gólrekordot megdöntött. Nyilván ehhez kell az, hogy Ronaldónak sikerült olyan extrém módon meghosszabbítani a pályafutását. Mind a két vét az eleje, tehát nyilván korábban kezdődött, mint az átlag. A vége az még tart, ilyenkor a váltott játékosok 95%-a a kapusokat leszámítva meg lehet, hogy a 99 már nem is akar válogatott lenni. 18 éve futballozik a portugál válogatottban. Elképesztően magas szinten. De ez nem volt az a rekord, ami engem úgy feldobott volna, hogy na, akkor erre most írni kéne, figyelni kéne, hogy bármi ilyesmi. Nem tudom,
azt se dobott fel, amikor a nézőket provokálva levette a rekord döntéskor a pólóját?
Kapott őt a sárgát?
Na látom.
Csak azt akartam, kérdezni, de nem akarok. Nem akarok.
Mit mondtál, hogy nem
akarok? Hát milyen volt az a meccs? Tehát a Matejug az gyakorlatilag a, nem tudom, Thierry Henry után a második számú közellenségé vált szerintem az ír szurkolók körében. Az a 90, tehát az 5 perces hosszabbítás 6. percében sikerült, hogy a győztes gólt lőnie végül Ronaldónak, az volt neki a második azon a meccsen.
Úgyhogy valamikor
az rendes... írek majdnem végigvezettek ugye egy nullára, Ronaldónak volt egy kiagyott 11-ese, és eleve már az egyenlítő gól is azt hiszem a hosszabbításban esett, de nagyon a meccs végén.
Igen. De én azt akartam csak kérdezni, Attila, de nem akarok pimasz lenni, hogyha Lewandowski lenne ugyanez az ember, akkor azért jobban figyelemmel kísérted volna.
Nem.
Miért?
Egész egyszerűen, tehát figyelj, ezek a válogatott rekordok azért nehezebbek szerintem. Sokkal több válogatott meccs van, mint mondjuk a Galuska által idézett Gerd Müller-i időszakban. Tehát az, hogy egy évben most játszol alaphangon legalább 10 válogatott meccset, de lehet, hogy többet is.
Igen, volt egyébként összehasonlítás, hogy Gerd Müller egy évben 7-et játszott, Ronaldo 16-ot. És egyébként nem engem idéztél, én idéztem a Bildet. Tehát áttételesen a Bildet idézted.
Nagyon jó. Tehát, és a másik, ami fontosabb, hogy tegyünk a között is különbséget. Nyilván darab-darabra óriási teljesítmény tényleg, tehát le a kalap előtte. Oké. De azért a fontos meccseken szerzett gólok az egy másik lényeges elem, és emlékeim szerint abban például Gerd Müller sokkal jobb.
Ja, hát az biztos, hogy nagyon sok kis csapat.
Tehát ő ez a fantasy player játékos váltottban sokszor, meg sokféleképpen, és ettől még az baromira becsülendő, hogy 18 éve azt mondja, hogy ha hívnak, jövök. És ment mindig.
Engem például, én egyébként hasonlóan gondolkodom erről, mint Attila, csak más miatt engem sem fogott meg annyira a dolog, vagy én sem dobtam magam hanyat tőle, de én meg azért nem, mert az ő esetében már majdnem hozzászokott az ember, hogy megdönt minden rekordot, és ez is csak úgymond időkérdése volt. Tehát már a Bajnokok Ligájában a legtöbb talált az övé, a, nem tudom, Real Madridban, a, szerintem annyi helyen, hogy, hogy nem, nem lepődik már az ember meg ezen. De szerintem csak ez, ez meg nyilván az ő klasszisát emeli még magasabbra. Szerintem ő, hogyha nem tudom hány olyan rekord van, ahol ő szignifikáns ideig ő játszott, de nem ő tartja a gólrekordot. Hány ilyen versenysorozat van? Nem tudom. Biztos van, de, de nem hiszem, hogy sok.
Hát ha Messivel kettesben fogalmazod ezt így, mert akkor szerintem nagyon lényeges, igen, az nincsen. Az Európa Ligában szerzett gólok száma kb.
Jó, nagyon... hát ott nem játszott egyikőjük sem.
A Sportingba se ülött.
Hát nem, talán a VB-k. VB-k, a VB-k.
Hát a VB-ket azt német tartja, ugye?
EB per Copa America, az sem.
Miroslav Klóze.
Rendben van, oké. Hát Attila úgy néz rám egyébként, mintha ez olyannak kéne lennie, hogy fölébresztenek, és csak annyit tudok mondani, hogy Miroslav Klóze, mondjuk tudok ilyet, aki ilyet tud.
Ne fed az Jankóval.
Nem, pont vele. Azt már szerintem nem tudja.
És a másik, még visszatérve erre egy gondolat erejéig, tehát elolvastam róla a cikket után, és az jutott eszembe, hogy előfordulhat-e az, hogy ezek a rekordok olyanok lesznek, mint mondjuk atlétikában Jarmila Kratochvilovának a világcsúcsa, vagy Florence Griffith Joyner-é 100 méteren, vagy amikor Uwe Hohn kidobta a Gerejt a stadionból 100 méter fölé. Hogy jut-e a közelébe ezeknek valaki, vagy megdönti-e egyszerűen? A mi életünkben biztos vagyok benne, hogy ezt a gólcsot például nem. De hogy lesz-e valaki, vagy majd meg kell változtatni, vagy fölül kell vizsgálni, hogy ez nem is volt. És ez mutatja azt, hogy mi meg milyen kornak vagyunk éppen tanulni, hogy két ilyen kalibrű embert nézhettünk végig több mint 10 éven keresztül.
Kívánok
neked. Csak az egész, amivel kezdtem ugye ezt a témát most, amikor Galus szóba hozta, szóval, hogy a férfiaknál Ronaldo tartja most már a csúcsot, de egyébként a nőknél Christine Sinclair 304 válogatott meccsen 187 gólt szerzett, úgyhogy Ronaldo a fasorban sincsen, csak ezt szeretném hozzátenni.
Szép.
Végszónak tökéletes?
Nem, mert azért még van egy dolog, amiről egy kicsit akarnék beszélni. Terveztem én kulturális ajánlót, meg minden anyám kínját, de hát ezeket most így szépen elfelejtjük.
És úgyhogy felkészül, hogy összeirattál velem, hogy rakat olyan embert, akit honosítottak, az se érdekel.
Jó lesz ez ma jövő héten, vagy két hét múlva. Ott volt a lehetőség, beszéltünk erről, nem akartál róluk beszélni.
Nem is kezdted el ezt az egészet,
nem baj,
menj
nem,
már fenébe.
Nem baj, az elköszönés után Attila itt marad és felolvassa ezt. Na úgyhogy...
Inkább nyomok egy Görvin Price mindjárt az arcokban.
Rendben, oké, hát én meg majd megdobállak.
Dobd meg a galust.
Vagy kifütyüllek?
Te kifütyülöd.
Valamit majd csinálok. Na mindegy, nem is az a lényeg. Szalai Ádámnál elfelejtettük mondani, vagyis hát abban az időszakban nem volt annyira fontos. Szalai azért nem játszhatott egyébként az Albánia elleni mérkőzésen, mert produkált egy pozitív koronavírus tesztet, majd a második tesztje negatív lett, de ettől meg a harmadik is. De ettől függetlenül az első teszt pozitív lett, ezért nem játszhatott azon a meccsen, és újra előkerült ez a nyavarult vírus, ugyanis jövő héten, vagy ezen a héten, most már össze vagyok keveredve, hétfő van, ezen a héten lett volna Oscar de la Hoya visszatérő mérkőzése is, amit szintén le kellett mondani koronavírus miatt, viszont ma hajnalban hát egy szomszédok epizód játszódott le nagyjából a Brazília-Argentína labdarúgó mérkőzése.
Ez egy rendes dél-amerikai telenovella.
Igen, hát jó, csak a szomszédokat talán többet, de jó, akkor legyen Rosalinda epizód játszódott le a ma hajnali Brazília-Argentin mérkőzésen. Ádám megosztotta a Twitteren azt a szerintem egy olyan 18 tweetből álló timeline-t.
Keveset mondasz szerintem.
Igen, mely részletesen leírja, hogy mi történt. Nagyjából egyébként az történt, hogy 4 argentin játékos megsértette a beutazási protokollt, és az helyi egészségügyi szervezet tagjai...
Pontos részleteket hagysz ki, mert ott kezdődik a dolog, hogy a Premier League-ben játszó játékos ráírta a papírra, hogy nem járt az utóbbi két hétben Angliában, ami ugye vörös zóna lenne, karanténra lennének kényszerítve. Tehát valaki beengedte így őket az országba, itt kezdődik a történet. Valaki kiszúrta, elindultak a stadionba, hogy na, akkor begyűjtjük ezeket a huligán argentinokat, itt nem fog senki sem szórakozni velünk. Csak közben, hogy akkora volt a dugó São Paulo-ban, nem értek oda időben a meccsig, és elkezdődött a meccs, mire ezek bementek a pályára, hogy na, akkor ki azonnal lejöttök innen.
De én azt akarom kérdezni, hogy az hogy történhetett meg, hogy az Martinez volt, a Buendia, a Lo Celso, és nem tudom ki volt a negyedik, akik ráírták a papírra.
Romero,
hogy nem jártak Angliában. De most ezek a játékosok, ezek legutoljára a múlt hétvégén pályára léptek a Premier League-ben különböző meccseken, amit közvetített, nem tudom, a 100 országban a tévéket, hogy ott hogy nem mondták azt, hogy gyerekek, húzzatok már a francba, miről beszéltek? Tehát,
szerintem Dél-Amerikáról beszélünk,
ahol, jó, de hát...
ahol azt mondják, hogy figyelj, az a protokoll, hogy aki Angliából jön, annak kötelező a karantén. Szerintem próbáljuk meg azt, hogy ne írjátok rá, hogy voltatok Angliában.
Hát oké, én ezt értem, de ez megtörténhet?
Megtörténhet, hát, jó, figyelj, 20-valahány percig ment a meccs.
João Carlo bácsinak São Paulo külsőn valószínűleg sokat nem mond a Premier League önmagában, és ő kíváncsiba São Paulo Corinthiansra a hétvégére, akár még az utánpótlás vagy a tartalékban.
Jó, azt értem, de ezek az emberek után vittem, megszálltak egy szállodában, elmentek a stadionba, ott a helyi ellenőrök.
Ha Lionel Messi azt mondja, hogy ő nem járt az utóbbi két hétben Franciaországban, azt nyilván jobban kiszúrják. Azt, hogy nem, anélkül
hát, meg Emiliano Buendia hollétéről azért lehetne... Hát, aktívan
Norwichban lebukott volna.
Egyébként az igaz. Egyébként. Én nem most örülök, hogy eligazolt, mert így nem kell azon problémázni, hogy a börtönben fog ülni a következő 4 hétben. Nem az én bajom már.
Jó, de figyelj, tehát most Dél-Amerikára röhögünk. De amikor Boston Red Sox baseball meccsen a második inningbe kell levinni egy játékost azért, mert akkor derül ki, hogy pozitív a koronatesztje, az már milyen?
Ilyen World Series-en is volt.
Az más, mert akkor jött.
De még ütött is a csávóba.
Hát de nem, hát ugye a World Series-en volt, az volt az érdekes, hogy az embert lerántották meccs közben, majd amikor utána az ünneplés volt, mert megnyerték a World Series-t, akkor az összes csapatfotón ott volt rajta újra.
Justin Turner.
Tehát most egy Bogertset a második inningbe
szedték. Mi lesz a Boston Red Sox-szal egyébként most, hogy így jön a negyedik hullám, és oltottságilag nem áll túl jól az a csapat?
Már 11-en vannak a Covid listán. Tehát nem áll túl jól. Figyelj, én nem voltam hurrá optimista a playoffot illetően már ezelőtt a Covid para előtt sem, ami Bostonban van, mert azért megindult szépen lefelé a csapat. Az egyetlen optimizmusra okot adó
hogy szép Chris, a mezük.
Hát a Chris Sale visszatérése, ugye, aki testet hétfő este meg lehet nézni a Sport 1-en, ha csak addig ő is nem kerül Covid listára.
Nem lenne baj.
Vagy a Tampa ellen játszott.
Ellen érdekeltek vannak itt, úgy veszem észre.
De...
Majd a boxmeccsen lejátszátok ezt is.
Tehát most már olyan játékosokat hívnak föl a farm csapatból, akik korábban soha nem is jártak így az egy környékén, pedig 40-es rosterekről beszélgetünk. És nem, szerintem egyébként valami csoda folytán meg lesz a wildcard, és látunk egy baromi jó New York Yankees Boston Red Sox wildcard meccset. Én nagyon-nagyon szurkolok ezért.
Most egyébként, hogy újra egy meccses a wildcard, ez így kifejezetten hálás dolog lenne.
Valószínűleg utoljára.
Igen, pedig egyébként ez marha jó, szerintem, hogy így egy ilyen, az csak egy meccses. Na, valakiben maradt még valami? Bennem 4,5 liter vizelet, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy
már itt volt. Már nem Marci, vagy most ez már nincsen?
Mit csinálok?
Nem, hát figyelj, megpróbálta elkummantani egyébként ezt nem, az éneklést.
Ne, én ezt máshogy látom.
Jó, oké.
Okay. Twitteren hát mondtuk, hogy...
Ne, én kijelöltem neked 2 számot, egyiket sem választottad, de jó, rendben van, jövő héten a IHÁSZ-nak mi volt a keresztneve?
Gábor.
IHÁSZ Gábor által énekelt Vasas indulót fogod előadni a jövő heti adásban.
Jó, megbeszéltük. Azért fölkészülök belőle.
Jó, rendben van. Köszönöm Zoli a segítséget, meg mindenkinek, szívesen, hogy itt volt. László. Nektek, hogy hallgattatok minket, mi elköszönünk, Attila pedig itt marad és felolvassa, amit akar, bár most a középső ujját mutogatja.
Nem mutattam.
Még nem,
mutattam.
Készült.
Ez olyan, hogy Joe Cullen tegnap, amikor mellé dobott valamit, és lehetett látni, hogy nyílik a szája, és jön ki belőle az F betűig eljutott, és beröhögött a kamerába. Egész közönség feküdt a röhögéstől utána. Tehát ki is intett.
Azt akartam mondani, hogy a francba.
Igen, egyébként. De volt egyszer egy ilyen, egy NHL közvetítés, ahol aztán Gyulai Miki ült benn Balogh Tibi bácsival, ahol hát valakinek elhagyta a 4 betűs elég könnyen leolvashatóan a szájáról, a Miki mondta is, hogy hát most inkább nem mondanám, hogy mit mondott, mire a Tibi azt mondta, hogy hát azt mondta, hogy fuck, ahogy láttam. De mondjuk én nem tudom, hogy az mit jelent. Kivágta magát.
Azt mondja, hogy frak.
Lehet. Frak. Sziasztok.
Hello.
Sziasztok.
Sziasztok.